Sziasztok! Ez az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiáról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A házigazda Nagy Gábor.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, Domán Zsolt vagyok, a Duma Show Podcastnek az alapítója, és a mai adásunkban Nagy Gábor, a WebMotion Kft.-nek a tulajdonosa és ügyvezetője lesz a vendégünk, és meg fogunk nézni 5 darab olyan tényezőt, olyan sikertanácsot, aminek a segítségével a Google Ads-ből a lehető legtöbbet tudod kihozni. Szia Gábor, üdvözöllek, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia Zsolt, én is köszöntöm a hallgatókat és a látogatókat.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és hogy megosztod most ezeket a gondolatokat. Ugye Gáborról azt érdemes tudni, hogy 2009-ben alapította a webáruház fejlesztéssel, illetve marketing ügynökséggel foglalkozó cégét, és 2013 óta kifejezetten elkereskedelemre specializálódtak, úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé régi motorosok már itt az elkereskedelemben. Ha jól tudom, akkor egy 10 fős csapatod van, több mint 10-en vagytok. Mi a pontos létszám egyébként?
Most 12-en vagyunk.
12-en vagytok, és mi az eloszlás? Hogy néz ki most a csapat?
Gyakorlatilag, ahogy egy fejlesztési üzletágunk van, és marketing üzletágunk van, és először a fejlesztés volt erősebb, az utóbbi években azt gondolom, hogy a marketing most már egy picit erősebb, úgyhogy egy picit több a marketinges a cégben.
Tök szuper, elég nagy a csapat. Ritka, ez már látszik, hogy abszolút nem a Pistike és Józsika összeáll és egy garázs kivitelező céget nyomnak, hanem ténylegesen igazi rendszereket, vállalkozásokat építettetek. Úgy érzem, így kívülről ez látszik rólatok.
Igen, köszönjük egyébként, erre törekszünk, és azt gondolom, hogy igen, ennek van létjogosultsága, hogy rendszereket tudjál és ebben gondolkodjál, és így építsd a vállalkozásodat.
Szuper! És talán az utolsó gondolat, amit érdemes Gáborról és a csapatáról tudni, az az, hogy ő az Ekervekker podcastnek az alapítója, és hogyha jól láttam, akkor már több mint 70 adása lement az Ekervekkernek. Jól láttam, hogy 70 fölött jártok?
Igen. Most készül a 73. adásunk, és kifejezetten edukációs céllal hoztuk létre ezt a podcastet. Amikor 3 éve indítottuk, akkor még nem volt más, aki e-commerce témában beszélgetett volna, és azóta is egyébként csináljuk, jók a visszajelzések, és talán egy picit ilyen win-win szituáció, hogy tudjuk oktatni a közönséget, de ezáltal egy picit nekünk is könnyebb már dolgozni, mert nem, sokszor nem, egy magasabb szintről tudunk elkezdeni kommunikálni.
Tiszta sor, abszolút érthető. És egyébként, ha jól láttam a weboldalon, akkor nagyon-nagyon ismert nevek voltak a vendégek a podcastedben. Itt, ha csak a logókat megnézem, akkor a Shoprenter, Magyar Ósi Csaba, Optimum, Business Boys, Kütyű Bazár, Sales Autopilot, The Pitches, gondolom a Pap Gábor. Nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas szakember, illetve izgalmas ügyfél és vállalkozás járt nálatok, úgyhogy sok szeretettel ajánljuk a hallgatóknak, nézőknek egyébként az Ekervekker podcastet is, főleg, hogyha elkereskedelemben mozogtok. Mi lenne szerinted az 1-2 adás, ami nagyon aktuális most, és javasolnád, hogy nézzék meg az érdeklődők?
Én azt gondolom, hogy ha nem is az aktualitását vesszük ki, de amiről ti is beszéltek, a funneleknek az építése és ennek a szemlélete, még mindig azt érzem az elkereskedelemben, hogy nem igazán terjedt el úgy, miközben mondjuk nemzetközileg megnézzük ezt Nyugat-Európában vagy Amerikában, régóta egyébként nagyon komoly funneleket építenek. Úgyhogy úgy gondolom, az az adás, ami egy picit ebben a témában kelti fel az érdeklődést, őszinte leszek, nem készítem, nem tudom most melyik a száma neki, de ezt a témát mindenképpen javaslom. És az, amit most kezdtünk jobban, de van korábban is egy-kettő, azok inspiráló beszélgetések, hogy ki hogyan építette fel a kereskedelmi cégét, hogyan tudott milliárd fölötti bevételeket, milyen rendszereket épített ki, és mi igazából a sikernek a kulcsa. Talán ez a két téma, amit úgy kiemelnék egy picit jobban.
Szuper, nagyon-nagyon köszönöm. És akkor csapjunk is bele a mostani beszélgetésünknek a témájába. Ugye Alapvetően én azért nagyon örülök, hogy tudunk most beszélgetni, mert nálunk a Do Marketingnél a Google Ads, mint hirdetési platform, az nincs igazániból előtérben. Mi inkább a Facebook hirdetésekben tudunk releváns információt és sok tapasztalatot átadni az ügyfeleinknek, és ezzel szemben a Google Ads az mindig egy kicsit ilyen fura, sötét ló, és nagyon-nagyon sok ügyfelünknél azt látom, hogy elég sokat csetlenek, botlanak ebben a témakörben, és nagyon örülök, hogy most tudunk beszélgetni, és te készültél 5 darab olyan tippel és javaslattal, ami sikeressé és eredményessé teheti a Google Ads-et. Úgyhogy kezdjük is akkor a beszélgetést, igazából tiéd a szó, jöjjön akkor az első tipp és gondolat, én pedig igyekszem majd hozzáfűzni olyan kérdéseket, szempontokat, amiket az ügyfeleimnek a történetéből hallottam, és abban bízom majd, hogy az, hogy egy picit ilyen ördögügyvédje szempontból próbállak felkérdezni, az egyébként a hallgatóságnak tök hasznos szempontokat ad majd ahhoz, hogy akár a következő kivitelező, akit választanak a Google Ads-hez, az hogyan lehet a legjobb, vagy akár házon belül hogyan tudják optimalizálni a Google Ads-es költéseket.
Ráfűződnék egy picit, amit mondtál, mert szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy miért van az, hogy mondjuk a Google Ads egy picikét olyan, nem is tudom milyen szót használtál, fekete ló.
Igen.
Fekete folt. Alapvetően igazából a Google Ads véleményem szerint a hirdetési rendszerek közül az egyik legösszetettebb hirdetési rendszer. És véleményem szerint nagyon jól lehet benne targetálni, nagyon jól lehet benne eredményeket elérni, viszont azért azt látni kell és el kell fogadni, hogy ez egy új szakmává nőtte ki magát. Tehát, hogy amíg, nem tudom én, mondjuk 10 évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy van egy marketinges, és egy marketinges majd mindent megcsinál, bár akkor se hittem abba, hogy mindenki mindent tud, ilyen polihisztor szinten. Viszont mostanára annyira összetettek lettek ezek a rendszerek, hogy muszáj azt, hogy valaki nagyon jól elmélyüljön benne, és tényleg tanuljon egy új szakmát ebben az esetben, ha sikeresen akarja használni, vagy adott esetben, ha úgy gondolja, akkor kiszervezze ezt a dolgot. Én a botadozásoknak a legnagyobb részét ott látom, hogy nincs meg a megfelelő információ a jó rendszer használathoz. Csapjunk is bele akkor, Zsolt, mit szólsz hozzá ebbe?
Szuper, rendben, figyelek. Oxi, nézzük is.
Osztasz is egy képernyőt.
Így van.
Oxi. Egy pici prezentációt összeraktunk, mert csapatszinten igazából átbeszéltük. Ugye, ahogy jeleztem nálunk, PPC-sek, marketingesek is vannak, akik foglalkoznak igazából a webáruházak kapcsán. Lépek is a következőre. Az, amiket itt gyakorlatilag az 5 pont, amin végig fogunk menni, ezek a leggyakoribb kérdések és a leggyakoribb olyan jellegű félreértések, amikkel szoktunk találkozni az együttműködések során. Én azt gondolom, hogy ilyen szemléletmódosítva vagy váltó legyen ez az egész. Az egyik pedig az, hogy a PPC, ugye ez a pay-per-click, a kattintás alapú hirdetések, milyen helyet foglalnak el igazából a forgalom terelésben. Amit nagyon sokan félre gondolnak egy picit, hogyha van egy PPC-s, és megcsinálja mondjuk a Google Ads-es, Facebookos, nehogy Isten TikTokos hirdetéseket, akkor le van tudva minden, és alapvetően egész jók vagyunk. De igazából ez nem igaz, ennek megvan a helye. Én azt gondolom, hogy picit témaspecifikus, de webáruházak esetén én az egyik legerősebb forgalomterelő eszköznek látom most már a Google PPC-t, vagy egyáltalán a PPC-t, és az azért is van, mert ugye maga a keresőoptimalizás és az organikus találatok az utóbbi időben nagyon háttérbe szorultak. Ugye amit lehet látni az, hogy a Facebook shop, vagy bocsánat, a Google Shopping hirdetések, ezek a kis kártyácskák erről a termékkártyák, ugye most már nagyon nagy részét elfoglalják egyébként ennek a kereső felületnek, és sokkal kevesebben görgetnek előle. Tehát kvázi, aki ezt a lehetőséget nem használja ki, az nagyon nagy részét egyébként a keresőből jövő felhasználóknak elveszíti. Viszont nem az egyetlen eszköz. Tehát ha valaki úgy építi fel, akkor gyakorlatilag egy lábon álló széken ül, amin azért könnyű eldőlni nagyon, és én azt gondolom, hogy megfelelő helyre kell ezt helyezni, és ugyanúgy foglalkozni kell az e-mail marketinggel, vagy amivel egy pár szót beszéltünk már, az e-mail funneleknek az építésével, amiben én egyébként elég nagy lehetőséget látok, és fejlesztési lehetőséget látok most a kereskedelmi cégeknél, itt nagyon sok kiaknázatlan terület van. A kereső optimalizálást, amit egyébként nagyon sokan csinálnak, és most már nagyon sokan jól is csinálják egyébként, bár egy picikét azt gondolom háttérbe szorult, és maga a vásárlási folyamatban is máshol van a helye, inkább ha valaki egy ilyen érdeklődő fázisban van, és kutat egy bizonyos téma iránt, akkor arra egyébként a blogok nagyon-nagyon jók. Aztán ott van a közösségi média, ami ugye talán az egyik legjobban pörgő dolog, ugye most a TikTok van óriási nagy fellendülésben Magyarországon is. Egyéb helyeken árösszehasonlító vagy olyan jellegű együttműködések, ahol forgalmat tudsz terelni az oldalra egy külső banner segítségével, akkor az is egy jó forgalomterelés lehet. És egyébként az affiliate, ami gyakorlatilag egy olyan jellegű dolog, ami Magyarországon még kevésbé van elterjedve, ugye ez az, amikor kvázi te jutalékot adsz a saját shopodban a bejövő látogató vásárlások után, és maga azt a jellegű forgalomterelést, az teljes egészében. Itt egyébként az az igaz, hogy tényleg ki tudod teljesen szervezni ezt a dolgot, és egy külsős marketinges cég, vagy akár egy freelancer rá van erre árva, és tereli neked a forgalmat ezzel kapcsolatban.
Látsz Magyarországon erre olyan már kipróbált működő példát, ahol érdemi mennyiségű profitot hoz az affiliate? Azért kérdezem csak, mert én eddig nem igazán tapasztaltam erre így példát, és mindig kutatom, hogy na, gyerünk már, valaki mutassa meg Magyarországon is, hogy ez működik, mert Amerikában nagyon durva iparágak épülnek rá, de itthon valahogy én még nem találkoztam igazi sikersztorival. Neked mi a tapasztalat?
Az, hogy még nagyon kezdetben vagyunk. Tehát ez a tapasztalatom, amit te is elmondasz, hogy valahogy még nem biztos, hogy értik, a kereskedők nem adják ki affiliate hálózatra, ha itt beszélünk egy 10%-os vagy 15%-os jutalékról, azt nyilván nem tudják úgy árazni, magasnak tartják, és pici még ez a piac, úgyhogy Magyarországon nem. Hozzáteszem, egyébként hobbi üzletágunk nekünk is, amiről még annyira nem nagyon kommunikálunk, ahol tesztelünk ilyen jellegű dolgokat, de hát ezek nemzetközi szinten működnek jól. Egyébként van magyar példám olyan jellegű webshop, aki csinálja ezt, és egyébként egy megfelelő lábnak látja már a forgalomterelési tortájából. Tehát, hogy van erre példa, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a területben érdemes nézelődni, mert ez is egy kiaknázatlan terület.
Értem. Rendben, köszönöm.
Jó. Oxi. No, menjünk tovább a következő lépésre. Azt gondolom, hogy maga a költési büdzsének a témakörét, azt körül kell járnunk, mert ezzel is nagyon sok kérdés felszokott merülni, hogy oké, rendben Gábor, de mennyit költsünk? És talán itt egy picikét más szemszögből fordítanám meg azt az egészet, főleg aki kezdi és még nem nagyon költött, hogy is érdemes ezzel kapcsolatban gondolkodni. Itt hozzáteszem, hogy saját tapasztalatokat teszek bele, ezek nem Google irányelvek az ETSZ esetén, és nagyon különböző iparágoktól és termékkörtől függhetnek ezek a számok. Mi egy ilyen ökölszabályként saját magunk belül azt vettük észre, hogy abban az esetben, hogyha nyilván nem egy termékes shopról beszélünk, hanem több száz vagy több ezer termékes shop esetén, egy Pmax kampány, ami gyakorlatilag az egyik erős lába most már a Google Ads-nek, ez egy kampánytípus egyébként, ami nagyon erősen tanulásra épít, és egyébként a Google próbálja háttérben felépíteni úgy a kampányokat, hogy minél hatékonyabban a saját céljainak megfelelően működjön. És azt látjuk, hogy például ez egy ilyen 3500 forintos napi költés alatt nem nagyon indul el megfelelően. Tehát, hogy, és akkor már egy támpontot adtam arra, hogy mennyit is költsünk, tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben 100 000 forintos költés alatt nem nagyon tudunk elindulni ezzel a kampánytípussal. Hozzáteszem, bizonyos esetekben az egyik legsikeresebb kampánytípus, és elég, hogyha a fő cél az a vásárlási konverzió, akkor adott esetben elég jó konverziós arányokkal tud működni. Egy másik saját tapasztalat az az, hogy ahhoz, hogy ezek a rendszerek csak el tudjanak kezdeni betanulni, legalább van egy ilyen 30 darabos elsődleges konverziós cél per hónap megállapításunk. Az elsődleges konverziós cél, ugye ez, amit mondom, és valószínűleg többször fogok róla beszélni, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Google Ads kampányok esetén meg kell határoznunk, hogy egyébként az egész kampányszerkezetet mire akarjuk optimalizálni. És ebben az esetben, hogyha az a cél, hogy a vásárlás legyen, akkor az elsődleges konverziós cél, az a purchase, a vásárlás lesz gyakorlatilag, és ahhoz, hogy el tudjunk érni 30 darab konverziót, ahhoz talán a következő matematikai példával próbálnám bemutatni. Most hoztam pont egy példát, a téli gumiabroncsot, egy aktuális téma, aminek nem tudom pontosan, könnyű számíthatóság kedvéért azt mondom, hogy 100 forintos a kattintás, egyébként valahol reális is lehet ez. És hogyha egy átlagos webshopos konverziós arányt nézünk, ami 2%-os, erről még egyébként lehet, hogy fogunk beszélni, mert ezek sok tényező miatt tudnak változni, de egy nagy átlagot nézünk, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 100 kattintás az 10.000 forintba kerül 10 forintos kattintási áron. 2%-os konverzióval ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 10.000 forintból 2 darab konverziót tudtunk megszerezni, és egy darab konverziónak az ára 5.000 forint volt. Akkor gyakorlatilag, hogyha ezt a 30 darabos konverziós célt el akarjuk érni, akkor minimum egy 150.000 forintot költenünk kell ahhoz, hogy igazából tudjunk megfelelő adatot adni a Google Ads-nek, hogy tudja optimalizálni a kampányokat, és hogy mi is egyébként tudjuk, mint kezelők optimalizálni a kampányokat. Talán ez is egy következő pont ezzel kapcsolatban.
Nagyon-nagyon tetszik nekem az, hogy számolunk, és egy kicsit rákapcsolódhatok, megkérdezhetek? Egy csomó minden eszembe jut. Két külön téma is eszemben van, de egy kicsit maradjunk itt a számoknál, meg a mateknál. Arról tudsz esetleg egy átlagot mondani, hogy a tapasztalatod szerint akár konkrétan ennek a téli gumi abroncsos webáruháznak mennyibe kerül a havi hirdetés kezelési költsége? Tehát a munkadíj mennyi?
Hogy mi például mennyiért kezeljük ezeket a díjakat.
Vagy például, igen, csak kíváncsi vagyok.
Ő egy picit nagyobb ügyfél, egy standardet mondanék, mert egyébként az áraink azok nem titkosak. Alapvetően mi úgy indítjuk el, hogy platformonként 80.000 forintért csináljuk az ads kezelést, igazából Facebookot is csinálunk mellé, és hogyha valaki mind a kettőt megrendeli, akkor 150.000 forint. Ez az ügyfél egyébként egy picit már nagyobb, mert milliós nagyságrendben költ. Abban az esetben nálunk nincsenek jutalékok egyébként ezzel kapcsolatban, költési jutalékok, de nyilván munkaalapon nézzük mi is ezt, mindent nagyon pontosan mérünk, melyik ügyféllel mennyi időt foglalkozunk egy-egy hónapban. Így ő emlékeim szerint egy ilyen 200.000 forint körüli munkadíjat fizet a mi részünkre jelen pillanatban.
Tök szuper, nagyon köszi. És akkor kvázi akár ennek az ügyfélnek az arányait, hogyha nézzük, hogy elkölt, azt mondtad, 1-2 millió forintot, arra még kb. 200.000 a ti munkadíjatok, tehát kvázi itt a konverziós költségnél még csak a hirdetési büdzsét látjuk, de akkor egy ökölszabályként ki lehet-e mondani, hogy mondjuk a hirdetési költségnek kb. A 20%-a még a munkadíja egy átlagos kivitelező cégnek, vagy akár nálatok, és akkor ebben az esetben mondjuk mondhatjuk azt, hogy 6.000 forintba kerül igazándiból tokkal vonóval egy cégnek egy darab konverzió, hogyha ezt a matekot nézzük. Nem tudom, ez megállja így a helyét?
Igen, megállja a helyét, hogyha így matekolunk, és én szerintem az a legjobb, hogyha valaki ezt picit ilyen tényleg matek alapon vezet, vagy pénz alapján akarja kiszámolni, akkor egy kis saját magának kis táblázatot fölvisz, mert nagyon sok benne a mozgó tényező. Tehát azt kell látnod, hogy bizonyos esetekben például ennél az ügyfélnél nem 2%-os konverziós arányt tudunk elérni, hanem mondjuk szezonban ez lehet, hogy 4.
Tök jó.
És ez nagy arányban változtatja ezt a dolgot. Amit még tudni kell, az az, hogy egy picit itt a megtérülési idő, talán a következő pontra is rámennék, az az, hogy az a tapasztalatunk, hogy minél hosszabb ideje működik egy kampány, és nagyon fontos, nem áll meg, ez egy másik törés szokott lenni, hogy mondjuk nincs a kártyán egyenleg a cégnek, és megáll. Gyakorlatilag egy olyan kampány típus esetén, ahol abszolút a tanulásé a fő cél, az nulláról indul újra. Ha valahol az adatok megvannak benne, akár több hónapra, évekre visszamenőleg, az egy óriási lábonlövés. Tehát, hogy erre nagyon oda kell figyelni, és ahogy haladunk előre, azt látjuk, hogy hónapok, évek alatt ezek mindig egyre jobban tudnak működni, egyre több adat van bent a rendszerbe, egyre jobban nyilván, aki kezeli a mi esetünkben is egyre jobban ráérzünk erre, egyre több tanácsot tudunk adni az oldallal kapcsolatban, erről is fogunk majd egy pár szót beszélni, hogy az is optimalizálódja, mert minden mindennel összefügg, és így én azt gondolom, hogy ennek a megtérülése hosszú távon mindig egyre jobb lesz. És ez a megtérülési idő nagyon sokban függ, tehát ez is egy picit mozgó dolog. Ha van egy olyan piacon vagyunk, hogy nagyon sok a konkurencia, nyilván ez is egy problémás dolog, de mi azt látjuk, hogy inkább az a nagyon problémás dolog, hogyha van a mezőnyben olyan, aki kimagaslóan sokkal nagyobb, és képes akár egy bizonyos területen, teszem föl 10 milliókat költeni egy szezonban, vagy akár egy hónapban. Ez ott olyan szinten el tudja venni a versenyt egy kicsitől, hogy hát ez egy vadkapitalista rendszer, úgyhogy Igen, tehát ott nagyon nehéz az indulás, és ezzel tisztába kell lenni. Ebben az esetben szoktuk azt javasolni, hogy inkább próbáljon meg akár termékileg is egy résterületet megtalálni, és oda próbáljunk egyébként beférkőzni. Lesznek majd példák erre a következő pontokban.
Szuper, nagyon köszi. Én még egy kicsit ragaszkodnék ez a számolós témához, mert van még egy gondolat a fejembe, aztán mondd, hogyha már nagyon elterellek a mondandótól, de szerintem annyira izgi ez a kérdés. Ugye most, amit te kiszámoltál, az egy relatív magas kosárértékű webshopnak a példája, hiszen itt ugye az, hogy 6000 forintba, vagy 5000 forintba kerül a hirdetési költségnek a konverziós költsége, plusz még mondjuk 20%-a egy kivitelezőnek a munkadíja, ez 6000 forint. Ez ugye egy téligumi webshopnál tökre belefér, mert jellemzően kettessével vagy négyessével vesszük a téligumit, és legalább beszélünk egy 100000 forintos, vagy akár 200000 forintos kosárértékről is simán. És ugye ilyen esetekben simán belefér az, hogy 5-6 ezer forintba kerül egy vevőnek a reklámköltsége, a marketing költsége. De például mi van azokkal a webshopokkal, akik mondjuk 5-6 ezer forintos termékeket akarnak árulni? Ott hogyan néz ki a matek egyáltalán? Működik-e nekik ez az egész Google Ads-es vonal? Mi van akkor a kisebb a kosárérték? Ott más a matek, vagy ott mi a stratégia?
Az az érdekes ebben, hogy amúgy ez is organikusan valamilyen szinten azért a piachoz igazodik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően, ha van egy kattintási érték, azt a piac úgy áraszta be, hogy az valakinek megéri. Tehát, hogy úgy kell gondolkodni, hogy ha valakinek mondjuk egy 5 vagy 6 ezer forintos terméke van, és azon van, nem tudom, egy 20%-os árése, nyilván akkor ezekkel a konverziós arányokkal nem tud számolni. Viszont ugye több tényezős ez a dolog. Egy, nagy valószínűséggel a kattintások sem ennyibe kerülnek, mert olyan kattintási büdzsé mellett nem éri meg. Ez az egyik terület. A másik pedig az, hogy alapvetően Magyarországon még annyira nem terjedte, bár már elég sokan tapasztalják a saját bőrükön, hogy az első vásárlás az nem biztos, hogy a profitról szól. Azért téveszménk ne legyen, én azt gondolom, hogy a Google Ads az egyik legdrágább forgalmi forrás. Tehát, hogy tudjuk megint csak az első lépésre visszavezetve a megfelelő helyén kezelni. Tehát, hogyha Google Ads-ből be tudunk hozni igény vásárlókat, mert ott nem is mi keltjük az igényt, mert rákeres többségében arra a dologra, amit akar. Nyilván vannak display hálózatok, és most ne erről beszéljünk, rákeresnek. Tehát neki konkrétan igénye van erre a dologra, ő vásárolni fog nagy valószínűséggel, hogyha termék alapú keresése volt neki. Azt a vásárlót behozzuk, és aztán utána a saját adatbázisunkon belül fogjuk tudni ezt optimalizálni tovább, hogyha az első vásárlás nem éri meg. És ezt igazából meg kell tudni lépnie annak, aki ilyen jellegű körben dolgozik, mert másképp nem lesz életképes. De egyébként amellett nagyon sokan életképesek, mert hogy tovább tudják vinni a saját rendszerüket, belátták az első vásárlást, nagyon sokszor még a második vásárlás sem biztos, hogy profitot termel, és ha valaki ezt meg tudja csinálni, akkor valószínűleg egy nagyon sikeres üzletet fog felépíteni.
Nagyon tetszik, amit mondasz, mint gondolat. Én ügyfeleknek mindig ezt szoktam mondani, hogy a webshopos biznisz egyszerre egy nagyon nagy áldás, olyan szempontból, hogy kereskedelem és relatív egyszerű skálázni, de olyan szempontból meg egy nagyon komoly átok is, hogy ha csak nem egy igazán magas kosárértékű cuccod van, amin már az első vásárláson is tudsz profitot termelni, és ehhez azért jellemzően kell egy pár tízezer forintos árés eladásonként. És azért ez kevés olyan termék van, amin ez a pár tízezer forintos árés megvan, vagy legalábbis ezekben van kevesebb szerintem. De ugye a többieknek meg muszáj egy olyan üzleti modellt kitalálni, ami az újravásárláson áll vagy bukik. Te mit látsz, hogy a Google Ads-ben, akik sikeresek, hány százalékban kell erre az újravásárlás ösztönzésre építeniük? Van-e egyáltalán ilyen kicsi kosárértékű ügyfeled, akinek ténylegesen érdemi profitot csináltok már akár az első vásárlásokon?
Is-is. Tehát, hogy mind a kettő, sajnos nem fog tudni erre neked így konkrétan úgy így válaszolni, mert hogy mind a kettő helyzet előfordul. Én azt gondolom, hogy megint csak tényleg az, hogy ha valaki tudta azonosítani a saját üzleti modelljét, akkor annak megfelelően építkezzen tovább. És Például ugye nyilván itt a saját podcastetekkel, a ti anyagaitokkal, én látom, tudom, követlek benneteket, tehát hogy ha valakinek olyan az üzleti modellje, hogy ezt rá kell építeni, hogy igenis egy folyamatot kell fölépíteni, igenis egy tölcséren keresztül egy belépő terméket, egy következő terméket, egy profi maximalizálót, mert egyébként másképp nem fog felépülni, akkor annak ilyen irányba kell elmenni. Nyilván nem minden termékkörnél megfelelő ez a dolog, de ha valaki ezt tisztán látja, informálódik, és ennek megfelelően saját stratégiáját így építi ki, akkor az egy... Tehát ez a fontos, én ezt gondolom, hogy ezeknek az információknak a tudatában legyen valaki.
Nagyon köszi, és az utolsó kérdésem, és utána mehetünk tovább, nem fogom így tovább elterelni a fő témát. Nekem baromira tetszik a gondolkodásmódotok, és az, ahogyan itt is egyből számokat mutatsz. Van-e mód akár nálatok arra, akár egy első ingyenes vagy fizetős konzultáció keretében, hogy mondjuk egy ilyen körülbelüli számítást végigcsináljatok ügyfelekkel?
Ezt mi mindig így szoktuk csinálni. Tehát ez egy, és azért is kétélű dolog, mert nekünk is megvan a kockázatunk. Ugye a mi kockázatunk ott van, hogy azért az elején ezekkel az ügyfelekkel sokkal több a munka. És ha nem mérjük fel megfelelően, hogy egyébként az üzleti modellje megfelelő, a termékkör megfelelő, az ő hozzáállása is megfelelő, nehogyisten elnézést, megfelelő tőkével rendelkezik, hogy az egészet fogja tudni finanszírozni, főleg az elején, és hogyha ezeknek a pontoknak valaki jó megfelel, akkor egy sikeres üzletet tudunk csinálni. Ha ezek a pontok nincsenek meg, akkor ott a kockázatunk, hogy elképzelhetően az együttműködés egy-két hónap után abba marad, mert hogy gyakorlatilag nem tudjuk ezt az egészet úgy felépíteni, és nem biztos, hogy a mi hibánkból. Úgyhogy erre mi rá is vagyunk kényszerülve, hogy csinálunk egy kis piackutatást, megnézzük körülbelül a kereséseket, matekolunk, hogy na, körülbelül egyébként hogy tudna ez az egész kinézni, és aztán nyilván a Szentgrált mi se tudjuk, főleg egy új terület esetén, amiben van már tapasztalatunk, az könnyebb, és így indulunk neki egy-egy együttműködésnek. Nekem nagyon elvem az, hogy, és szerintem ez picit vissza is igazol az évek alatt való fennmaradás, nagyon sok közeli cég már rég tönkrement, vagy abba hagyták, hogy próbálunk transzparensek lenni ezzel kapcsolatban, és próbáljuk az ügyfeleket is nyilván edukálni, és hogy úgy csinálni a dolgokat, hogy ez egy win-win szituáció legyen.
Tök jó, nagyon tetszik, és ezt amúgy meg sem beszéltük, hogy ebbe az irányba fogunk menni, de amúgy én most megnyitottam a weboldalatokat, és én látom is, hogy van ilyen, hogy ingyenes konzultáció, és egyébként, ha jól sejtem, akkor ha ide valaki fölmegy, és így leadja ezt az ingyenes konzultációs igényt, akkor akár ezt így örömmel ti végig számoljátok az ügyfelekkel, ugye?
Így van.
Szuper, tök jó, köszönöm. Újra tiéd a szó. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Köszi, Gábor.
Jó, megosztod a képernyőt, és akkor szerintem lépek tovább a következőre.
Az adások elkészítésének támogatója a Webmotion Kft. Webshop fejlesztés és marketing egy helyen.
A következő dolog, amire én azt gondolom nagyon oda kell figyelni, és ezzel kapcsolatban is kevés információ van, azt veszem észre az ügyfeleknek a kezébe, mégpedig az, hogy a méréseknek mekkora fontossága van. És ezzel a Google Analytics GA4-es átállásával sokkal több lehetőséget kaptunk. Mi egyébként ezt egy áldásnak gondoljuk, attól függetlenül, hogy elég bonyolult ez a rendszer, és mindjárt el is mondom, hogy miért. Tehát, hogy azt kell látni, hogy még korábban az Universal Analytics esetén egy mérőkódot betettünk az oldal alá, akkor már aránylag egész jó adatok jöttek be, olyan nagyon sok dolgunk nem volt. Ott is megvoltak a lehetőségek arra, hogy még kicsit így testre szabjuk ezt, de nem volt annyi dolgunk. A GA4 esetén egyébként teljesen másképp épül fel a rendszer, ami nagyon fontos, hogy nagyon nagy szabad kezet ad. Tehát, hogy itt már nem annyira kötött, hogy milyen jellegű mérések vannak, eventeket, tehát eseményeket tudunk beküldeni, viszont ezt föl kell tudni setupolni. Na most itt többféle webshop motorról beszélünk, mert ugye a bérehető shopok esetén kialakítottak a bérehető webshop készítők egyfajta mérést, és hát abban nem nagyon tudunk könnyen belenyúlni. Ezt ilyen kisegítő egyéb lehetőségek által ki tudjuk bővíteni egyébként ezeket az eseményeket. Viszont amint van egy pici lehetőségünk egy WooCommerce-be, egy OpenCart-ba, valamilyen más nyílt forráskódú rendszerben, bár még, ha nem tudom, konkrétumban beszélhetek-e még itt egy-két, például egy Unas Shop esetében, és van lehetőség arra, hogy be tudjunk állítani ilyen jellegű méréseket. De miért is fontos ez? Gyakorlatilag most már a Google Analytics és a GA4, a Google Analytics és a Google Ads kéz a kézben járnak gyakorlatilag.
Hadd kérdezzek megint bele olyan szempontból konkrétan, hogy a mi követőink, ügyfeleink nagyon szeretik így a konkrét számokat, arányokat, és nekem úgy tűnik egyébként, hogy amikről most meséltél, ahhoz lehet rendelni ilyen gyakorlati ökölszabályokat kb. Most mondok egy példát. Mondjuk a Csepregi Balázsék a Sales Autopilotnál tanítják az újravásárlás ösztönző megoldásokat, aminek az a lényege, hogyha egy hónapban egy termékcsoportot hoz 10 millió forintot, akkor átlagosan azzal, hogy bekapcsolod azt a három újravásárlás ösztönző e-mailt, azzal tudsz csinálni körülbelül plusz 20%-nyi árbevételt. És hogy az a kérdésem hozzád, Gábor, hogy azon dolgokhoz, amikről most meséltél itt a konkrétan a diádban, ugye a visszatérő vevő, újravásárlás, hogy körülbelül az árbevételnek hány százalékát hozzák, a megtérülés az hogy alakul körülbelül ilyen ökölszabályok mentén az ügyfeleiteknél?
Én picit másképp tudom ezt megmutatni neked. Tehát, hogy a maga az egész Google Ads kampány kezelésnek a megtérülését egyébként pont a következő pontban fogunk róla beszélni. Egy bizonyos megtérüléssel elindul valami. És nekünk az a célunk, hogy gyakorlatilag ezt a megtérülést egyre jobb számokra tudjuk hozni. Tehát, hogyha elköltöttél 1000 forintot, akkor gyakorlatilag az hozzon be, nem tudom én, attól függ, hogy milyen iparágban vagy, hozzon be 10.000 forintot, 20.000 forintot, 30.000 forintot. Olyan számot nem tudok neked mondani, hogy egyébként mondjuk, hogyha ilyen jellegű reklámszerkezettel kibővítjük egyébként a kampány szerkezetünket, hogy visszatargetáljuk azokat, akik mondjuk kosárba dobták, visszatargetáljuk azokat, akik rákerestek bizonyos termékekre, hogy konkrét számokban ez lehet, hogy sokonként amúgy leelemezhető lenne, hogy mennyivel hozza, de az a lényeg, hogy például itt a gumishop esetén, ahogy mondtam neked, hogy mondjuk egy átlagos konverziós arány 2%, de szezonban nyilván többen is keresnek, de ezeket a megoldásokat viszont bővítjük folyamatosan. És a konverziós arányt ezáltal 4%-ra is akár fel tudjuk tolni. Tehát, hogy nagyban elősegítik ezeket a megoldásokat, és én azt gondolom, hogy itt ebben az esetben egy Google Ads egy kezelőnek a munkája, az nagy részben ebben áll. Tehát egy adatvezérelten csináljuk, ugye nagyon sokan nem biztos, hogy értik, hogy ez mit is jelent, hogy ahogy jönnek az adatok, és ahogy látjuk, hogy például ezek az eventek, ezek a fajta kampányszerkezetek, amiket mi folyamatosan próbálgattunk, különböző csoportokat hozunk létre, megnézzük, hogy hogyan járul hozzá az összképhez, ha nem jól járul hozzá, elvesszük, teszünk hozzá újat, és ezáltal egyébként én azt gondolom, hogy természetesen egyre jobban tudnak működni ezek a kampányok. Úgyhogy nem tudok neked konkrét számokat mondani ezzel, de én azt gondolom, hogy ha az elv megvan, és hogyha érthető, hogy hogyan kell gondolkozni ezzel kapcsolatban, akkor szerintem egy picit talán előrébb vannak a hallgatók is.
Persze, abszolút értem, nagyon-nagyon-nagyon köszi. Esetleg a ti marketingetekben is szerintem egy tök izgi következő lépés lehetne, hogy mondjuk megcsinálod ezt az elemzést 5 ügyfélre, és elmondod, hogy hát az 5 ügyfél átlaga az ezt mutatja, nyilván nem tudjuk garantálni, hogy te is az átlaghoz közel leszel, mert csak 5 ügyfélről vettük a mintát, de amúgy ez engem így nem csak szakmailag, de potenciális ügyféljelöltetekként is iszonyat módon érdekelne. Mert innentől kezdve, ha te tudod azt mondani, hogy na figyelj, ha neked eddig nem volt bekapcsolva mondjuk a kosárba tetteknek a remarketingje, és egyébként 13,5% plusz árbevételt hoz, onnantól kezdve iszonyat jó ígéreteket tudtok tenni a piacnak, és nagyon-nagyon vonzó tud lenni igazániból a közös munka a potenciális ügyféljelölteknek is. Na, ez csak egy gondolat, bocsa, a marketinges nem bírta ki belőlem, hogy ezt ne fűzzem hozzá.
Ez egy jó ötlet egyébként, és pont a saját marketingünk által esettanulmányokban gondolkodunk, még több esettanulmányban gondolkodunk a jövőben, és lehet, hogy ezt így megcsináljuk. Alapvetően a lehetőségünk a GA4-ben már megvan arra, hogy mérjünk ilyen jellegű dolgokat. Mi most nem biztos, hogy erre hegyeztük ki, hogy konkrétan ezt ezeket a számokat lássuk, hanem mi az összképet figyeljük, hogy tudjuk növelni egyébként a megtérülését a kampányoknak.
Tök jó.
Jó. Lépjünk tovább?
Szerintem mehetünk, abszolút.
Oké. A következő, ami egy személyéletbeli plusz információ, az az, hogy a Google Ads esetén, de akár mindenféle hirdetési megoldások esetén ROAS alapon tudjunk gondolkozni. A ROAS gyakorlatilag nyilván egy rövidítés, ez a hirdetési költségeknek a megtérülése. Ez annyit jelent alapvetően, hogyha elküldtünk 100 forintot, akkor, és tegyük fel itt a jelen példánkban mondjuk az 1000 forint bruttó bevételt hoz, akkor az egyébként a ROAS számítás alapján egy 1000%-os ROAS, egyébként egy tízesnek szoktuk hívni, de gyakorlatilag az egy tízes ROAS. Megint bejön a méréseknek a jelentősége, hogy ugye a GA4 lehetőséget ad arra, hogy hogyan mérjünk. Mert most ide direkt írtam fel, hogy bruttó bevétel. Alapvetően általában a bevételeket legtöbb ilyen jellegű rendszer a Google Analytics-nek bruttóba küldi be. És nagyon sokszor van, hogy a szállítási költség is benne van. Nehogy Isten az utánvét költség is benne van. Tehát, hogyha neked, mint webshop tulajdonos, fontos az, hogy kimutatásokat ebből lássál. Hozzáteszem egyébként, hogy véleményem szerint a Google Analytics nem alkalmas pénzügyi kimutatásokra, tehát ne ebbe gondolkodjunk, mert előfordulhat olyan dolog, hogy nem jól kapja meg az adatokat technológiai, hát nem feltétlen bug ez, de hogy annyiféle dologgal le lehet tiltani gyakorlatilag, hogy bemenjen ilyen jellegű adat, hogy az azért nem annyira tökéletes. Viszont trendeket nagyon jól látunk belőle. Tehát, hogy ne pénzügyi döntéseket hozzunk belőle, hanem trendekben gondolkodjunk ezzel kapcsolatban, mert nem biztos, hogy fillérre pontosan meg fog egyezni az a bevétel, ami egyébként a pénzügyi rendszeredben van bevétellel. Szóval a méréseknek a fontossága ebben is kimerül, és itt megint csak üzletáganként változik ez a dolog, hogy neked mi az a rossz, ami megéri. Tehát nálunk mindig is ez a nagyon fontos dolog, hogy ezt próbáljuk meg belőni. Nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki alapvetően nem is biztos, hogy ezt meg tudja határozni. Nem biztos, hogy látja azt, hogy mert mondjuk máshonnan vannak a beszerzései, más a megtérülés egy-egy terméken, viszont nekünk itt muszáj valamilyen módon egyben gondolkodni. Amúgy, ahogy szofisztikáltan megyünk bele, szét lehet bontani ezeket a rendszereket, és meg lehet akár különböző területenként nézni a ROAS-t, de most első körben gondolkozzunk egyben. Tehát, hogyha valaki mondjuk tegyük föl egy, nem tudom, 20%-os nyereségkulcsra dolgozik, nyilván ez itt csak a hirdetésnek a költsége, tehát ott ez nagyon sok egyéb költség még bekerül a képbe, de ez én azt látom, hogy a hirdetésnek a költsége az általában egy elég nagy költséget tesz ki az összes költség közül, és hogyha valakinek van mondjuk egy 20%-os megtérülése, akkor ő elképzelte mondjuk egy 10-es ROAS-szal már tud egyébként működni, mert hogyha 100 forintot elkölt, akkor van belőle mondjuk 1000 forint bevétele.
És, amit akartam, és ugye ebben az esetben kb. 100 forint a profit rátája. És ezért jó neki a 10-es ROAS, hiszen akkor az árésnek a felét költötte csak marketingre, a másik fele meg megmaradt. Ha jól értem, ez a gyakorlatban ennél a példánál ugye ezt jelenti.
Pontosan, így van.
Így van. És igazániból nekem ez is úgy ilyen igazán kedvenc témám, mert én is például van egy ügyfelünk, képzeld el, a belső kör programunkba tanult, 1 milliárd körüli ruha, illetve egyéb ilyen kosárlabda kiegészítőket forgalmazó webshop, és nem igazán volt meg nekik így nézőpontba vagy gondolkodásmódba ez az egész ROAS alapú költés, és csak így azt kérdezték, hogy mennyit kéne költeni marketingben, mennyit költsünk el ahhoz, hogy beinduljon, ez a kedvenc kifejezésem, nem tudom, ezt te Gábor hallottad-e már, hogy elköltünk x forintot, és akkor majd beindul a marketing. És én megmondtam nekik, hogy ezt skacok, üljetek le, számoljuk ki azt a ROAS-t, ahol nullán vagytok az áréseteket figyelembe véve, és onnantól kezdve azt kell mondani a hirdetéskezelőnek, hogy ha minimum 4-es vagy 5-ös ROAS-t hozol, akkor bármennyit elkölthetsz. Nem lehet értelmezni ezt a kérdést, hogy mennyit költsek a marketingre ahhoz, hogy beinduljon, mert igazániból a ilyen szempontból bináris szerintem a hirdetéskezelés, hogy vagy pénzt égetünk, mert a ROAS alatt vagyunk, és igazániból kevesebb profit jön be, mint amit a marketingre elköltöttünk, vagy meg pénzt nyomtatunk, mert amúgy magasabb a ROAS-unk, mint a null szaldó, és akkor meg bármennyit el tudunk költeni. Te hogy látod ezt, Gábor?
Úgyhogy ezt kell mérni. Tehát ez egy fő KPI-nak kell lenni, én azt gondolom, ezeknél a területeknél, és a skálázhatósága, ez az alapja neki. Tehát, hogyha el tudtad érni a bizonyos ROAS-t, és elkezded skálázni, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az egyik oldalon mennyit öntesz be, a másikon majd kijön. Egyébként ez picit cégméret függő is, mert nyilván vannak azok a nagyvállalatok már, ahol megvan határozva az éves marketing büdzsé, és ott igazából inkább annak megfelelően osztják szét. Nekünk a célpiacunk az inkább egyébként a KKV piac, egy néhány százmilliós kereskedelmi céget próbálunk ilyen milliárdos kereskedelmi cég felé tovább tolni, és itt azért jellemzően nincsenek ezek a számok meghatározva. Ha el tudnak csípni egy olyan területet, hogy ez a termékkör most jól megy, akkor pörgessük, és akkor amíg kifér a csövön, és ott igazából ez itt ilyen szempontból nem számít, hogy mennyit költ, ha egyébként a megtérülés az megfelelő.
Pontosan, tök jó. És ha már itt szóba hoztad a skálázást is, mint szó és kifejezés, engem az is tökre érdekelne, hogy láttok-e napi költésben valami olyan jellegű arányszámot iparáganként, aminél többet már nem igazán tud értelmesen elkölteni a Google Ads. Lehet, hogy ez egy nagyon ilyen irreleváns Facebookos kérdés, de mi például azt látjuk, hogy Facebookon egyértelműen megvan, hogy mondjuk mi a B2B piacunkon napi 30-40 ezer forintnál többet hiába adunk meg, mint költési keret, igazániból csak elveri a Facebook a pénzt, mint egy hülye gyerek, mi így szoktuk mondani házon belül. Van-e ilyen jelenség Google Ads-en? Van-e olyan ügyfeletek, akire már azt tud mondani, hogy totálisan kimaxolták a magyar piacot, és nem tudtak többet költeni Google Ads-ben?
Igen, van. Tehát, hogy azt kell látni, hogy, és visszatérek a ROAS alapú mérésre, ez egyénenként egy picikét függhet, de ahogy növeljük a költést, egyenes arányban van azzal, hogy egyre szélesebb célközönséget hozunk. Tehát ez a tűpontos célzás elkezd szélesedni, és nem tudsz már olyan jó minőségű látogatókat behozni, ezáltal egyébként a ROAS csökken. És ha megvan határozva, hogy mi az a ROAS, ami alatt egyébként már ezt nem érdi meg, akkor ott már nem költünk egyébként többet. De van olyan terület, visszatér vagy válaszoljak a kérdésedre is, ugye a Facebook az én szememben inkább igénykeltő marketingre, jó? Tehát ott fel tudod kelteni az igényét egy új dologgal, ugye a Google Ads esetén az egy igénymarketing jobban, tehát hogy ott már megvan az az igény, nem neked kell felkelteni, hogy akar ilyen jellegű dolgot. És főleg szolgáltató cégek esetén, vagy ahogy elmondtad ti is a saját iparágotokban, vagy akár a mi iparágunkban is, egyszerűen el akarok én költeni 500 ezer, nem tudok. Tehát, hogy nincs annyi releváns keresés, kattintás, és nálunk például nagyon magasak a kattintási költségek, tehát nem ritka az 1000-2000 forintos kattintási költség. Még így se tudok elkölteni több százezres nagyságrendben, hogyha egy olyan hónapba szeretnék, mert nincs relevánsan annyi keresés. Úgyhogy igen, megvan. Mindenféleképpen megvan. De mondom, két élő a dolog, ha valakinek nagyon sok terméke van, és egyébként skálázhatná tovább, lehet, hogy tud behozni a Google több felhasználó, de egyszerűen a ROAS alapon már nem éri meg, azt a peremterületről hozza befelé, aki nekünk nem erősen célközönségünk, mert nem az az érdeklődésük, de valószínűleg a vásárlási fázisban nem ott tart, és erre oda kell figyelni, és meg kell találni megfelelő hangsúlyt, vagy megfelelő egyensúlyt ezzel kapcsolatban. Mi ezért szoktuk is skálázni, toljuk, 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 és akkor ahol meglátjuk, hogy ez itt átfordul, akkor ott nem skálázzuk tovább, mert már nem éri megcsinálni.
Nagyon-nagyon köszi, szuper, mehetünk akkor tovább, köszi a kiegészítést.
Jó, és akkor az ötös pont, az megint csak egy ilyen egy tanács, talán azt gondolom, és itt is vannak félreértések, és az pedig, hogy alapvetően a PPC-seknek, vagy akár egy Google Ads menedzsernek, hol van a helye, mekkora, milyen jellegű feladatai vannak, és mondjuk az ügyfélnek hol van a helye, és milyen jellegű feladatai vannak. Nagyon sokszor találkozunk ezzel. Egyébként tipikus KKV probléma nyilván, hogy sokszor ebben az esetben a vezetőség foglalkozik ezzel, vagy mi számunkra ideális esetben mondjuk van egy marketinges, aki belül egyébként össze tudja fogni a stratégiát, a célokat, és a különböző perem területeken a speciálisabb szakmákat kiszervezik. Viszont ugye nagyon sokszor, főleg amikor a tulajdonos van, hogy hát ő ezt kiszervezte, innentől kezdve igazából hátradől, neki ezzel nincsen dolga. Lehet így is, viszont nem olyan hatékonysággal. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy ez egy közös érdek, és ilyen szempontból egy csapatmunka, és mindjárt elmondom, hogy nem magunkra akarunk levetkőzni feladatokat, csak hogy vannak olyanok, amiket mi nem tudunk, ezt nem tudjuk megcsinálni. És az egyik ilyen fontos dolog az az, hogy maga az egész marketing stratégiának a felállítása, és ezen belül is egyébként lehúzva a PPC stratégiának a felállítása. Most itt hozok egy-két példát, hogy másképp állsz hozzá abban az esetben, hogyha mondjuk brandet építesz. Másképp áll hozzá, hogyha mondjuk lead generálás a cél. Másképp állsz hozzá, hogyha mondjuk a vásárlás a cél. Másképp állsz hozzá, hogyha itt hozzam a példákat, mondjuk csak egy bizonyos termékkörnek a készlet kisöprése a cél. Tehát, hogy ezeket mindenképpen egy tulajdonosnak, vagy adott esetben, ha nem, akkor is a cégnek kell meghatároznia, mert nekünk ehhez kell idomulni. Aztán valaki ezt nem tudja meghatározni, akkor egyeztetésekkel próbáljuk ezt kihozni, de ez mindenképpen egy ügyféldöntésnek kell lennie. Aztán tovább megyek, azok a jellegű területek, amik nem szorosan egyébként a kampánykezelésekhez tartoznak, ezek tipikusan a bizonyos adatok. A webáruházak esetén ugye shopping kampányokról is beszélünk, hogy ezek a kis kártyácskák, amikről beszéltünk, és ezek akkor tudnak jól működni, ha megfelelő adattal vannak ellátva. Nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy nem tudjuk jól futtatni a kampányokat, mert nincs a termékeknek leírása, nem jól működnek a hatékonyságban ezek a kampányok, mert mondjuk nem jó a leírása. Tehát, hogy itt például egy konkrét tanács, hogy ha jó leírásokat írsz, ez mindennek jó. Tudom, hogy nagyon nagy energia, de ez jó egyébként a kereső optimalizálásnak, ez jó a Google Ads-nek, ez jó a felhasználónak, tehát, hogy mi kell több, tehát, hogy erre fordítani kell energiát. Ha át tudnak adni a feedekbe olyan jellegű információkat, ami a kategória, a márka például, ezek alapján mi különböző speciálisabb feedeket tudunk létrehozni, ami által még jobban szét tudjuk bontani egyébként ezeket a kampányokat. Nagyon fontosak a képek. A képek esetén egyébként egy képet szoktunk feltölteni, vagy egy képet fogad be, viszont az nem fogadja, hogyha vízje van rajta, vagy hogyha van valamilyen jelölés rajta. Ezek is tiltó funkciók szoktak lenni. És ami nagyon fontos, hogy, és ez egy jó tanács, talán nem az első szint, de egy következő lépési szint, hogyha tudunk beküldeni bizonyos speciális információkat. Mondjuk az egyik az az, hogy bizonyos termékkörökön mondjuk ki szeretnénk pörgetni, mert már mondjuk nem jön be új jellegű vásárlás, akkor mi azt külön tudjuk tenni, és külön kampányokat tudunk rá készíteni. Vagy például egy nagyon jó bevált dolog az, hogyha te át tudod küldeni a termékeknek az árrését. Mert hogy más csoportokra tudunk hirdetni arra, ami mondjuk nagyobb árrés van, egy picit jobban el tudjuk engedni ezeket a termékeket, és nagyobb, és másképp állunk hozzá, ami mondjuk kisebb árrés van, hogy az is megtérően tudjon gyakorlatilag működni. Ezt még én nagyon kevés helyen látom, tehát hogy ez például egy ilyen haladó tanács, én azt gondolom, hogyha van ilyen információ a rendszerünkben, akkor azt próbáljuk meg a feed által átadni, és akkor mi egyébként ezzel tudunk tovább dolgozni. Hozzáteszem, nem csak ezek a lehetőségek vannak, most csak egy-két olyan gondolatot próbálok behozni, amivel így elindul a gondolatmenet ezzel kapcsolatban, és többet tudunk, vagy jobbak tudunk lenni, mint a konkurencia, mert itt is egyébként ugyanerről van szó egyébként. Az, ami még így utolsó lépésként fontos egyébként ebben az együttműködésben, az viszont az, hogy maga az áruháznak az optimalizálása. Erre mi egyébként szoktunk tanácsokat adni. Tehát nekünk van ilyen CRO fölmérésünk, összeszedtünk néhány száz pontot, hogy véleményünk szerint egyébként mitől jó egy áruház, de ezt nagyon sokszor egyébként a felhasználó vagy a maga tulajdonos is látja. És ezeket meg kell csinálni, hogy erről már visszatérve beszéltünk, hogy ha jobban tud konvertálni az oldalon, eleve jobb adatok tudnak bemenni, kevesebb költségből meg tudjuk etetni adattal, ami által tud optimalizálni, a megtérülés, a ROAS sokkal jobb, tehát hogy talán ezt nem is kell agyonmagyaráznom, viszont ez azért sok esetben a webáruház tulajdonosnak a feladata.
Tiszta sor. Ha nekem webáruházam lenne, teljesen adnám magát az a jellegű kérdésem, hogy tudsz-e nekem árajánlatot adni most erre a listára, amit most itt elmondtál, mert ezek között egy csomó olyan van, főleg az utolsó pont, a CRO rész, amire majdnem biztos vagyok benne, hogy nálatok iszonyat mennyiségű tudás, know-how, folyamatleírás van. Elérhetően nálatok például ez a hirdetéskezelésen túl egy plusz kiegészítő szolgáltatásként.
Igen, viszont ez nem belépő. Tehát, hogy ezt csak az ügyfeleinknek adjuk ki. Uh-huh. Tehát árat erre most én nem mondanék, egyébként tehát ez nálunk egy olyan jellegű dolog, ami egy ilyen bekerülési áron szoktuk kiadni az ügyfeleknek, ez nem a profit maximalizáló dolgunk, viszont ez szükséges ahhoz, hogy megcsináljuk, hogy utána egyébként jobban tudjon működni ez az egész.
Hogyne, tök jó.
Tehát ezzel nagyon sok olyan jellegű meló van, amit, hogyha most valaki bejön, és azt mondja, hogy de csak ezt csináljátok meg, akkor most ezt vagy nagyon magasan kéne beáraznom, de amúgy meg elviszi a fókusz, tehát hogy most egyelőre mi úgy döntöttünk, hogy ezt belsős ügyfeleknek adjuk csak.
Tök szuper. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, Gábor. Van-e még itt az 5 ponton túl bármi, amit így hozzáfűznél?
Nincsen. Igazából ezt direkt így szedtem össze, hogy kerek legyen, én azt gondolom, egy bizonyos gondolat mellett mentén végigmentünk. Kétséged ne legyen, hogy napokig tudnék róla beszélni.
Ettől egyáltalán nem félek, és szerintem ehhez abszolút partnerei vagyunk egymásnak. Ugye megbeszéltük, hogy körülbelül 30 perc lesz, most tartunk 53-nál. Úgyhogy nagyon köszönjük a kitartó nézőknek és hallgatóknak, hogyha velünk tartottatok ilyen sokáig, szerintem nagyon-nagyon izgalmas és különösen értékes volt ez a mostani adás. Mi az első lépés nálatok, Gábor, hogyha valaki szívesen felvenni veletek a kapcsolatot?
Hát szerintem az a feliratkozó forma, amit te hoztál. Az
ami a weboldalon van. Oké, szóval webmotion.hu.
Így van.
Rendben. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm akkor, Gábor, még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy velünk voltál most. Nem tudom, van-e még bármilyen más záró gondolatod itt a nézőknek, hallgatóknak?
Nincsen, én is köszönöm szépen, hogy meg tudtuk csinálni ezt az adást közösen, és bízok benne, hogy tudtunk hozzáadott értéket adni, és hogy egy gondolatmenet elindul ezzel kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm szépen, Zsolt!
Nagyon köszönöm, Gábor, hogy itt voltál! Nektek pedig köszönöm, kedves nézők és hallgatók, a figyelmeteket! Találkozunk a következő Dumasós podcast adásban, addig is pedig eredményes megvalósítást kívánunk nektek a Google Ads, illetve a webáruházatoknak a fejlesztése kapcsán. Sziasztok! Jövünk a következő részben!
Adások elkészítésének támogatója a WebMotion Kft. Webshop fejlesztés és marketing egy helyen.